Köszöntöm a hallgatókat, könyvben utazom ma is, Olá Andrea vagyok, és olyanoknak kedveznék ma, akik nagyon szeretnek olvasni, és kellően kíváncsiak és nyitottak, ugyanis nagyon meglepő az a könyv, amiről beszélünk. Abszolút megváltozhat a közérzetünk és a jövőről alkotott képünk, amint becsukjuk ezt a kötetet. A szalagcímekben nap mint nap riasztó híreket olvashatunk arról, hogy a termőföldek állapota vészesen romlik, és hogy nem marad hal az óceánokban és hasonlók. A klímaváltozással kapcsolatban valóban hatalmas problémákkal nézünk szembe, de ezek megoldhatók, legalábbis ezt állítja Hanna Ricsi, aki merész, okos könyvében amellett érvel, hogy az utóbbi évtizedekben rövid idő alatt elért nagy változásoknak köszönhetően a történelem során először esélyünk nyílik tényleges fenntarthatóságot elérni. A legfrissebb kutatási eredményeket, szemléletes ábrákat és gyakorlati tanácsokat is felvonultató könyve alapján teljesen átértékelhetjük a környezeti problémákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Ezt olvashatjuk a fülszövegben, és erről beszélünk most. A könyv címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít, vendégem pedig a stúdióban Papp László, akit a Gartner cég képviselőjeként ismerhetünk, volt már itt többször a műsorban, hiszen nem ez az első könyv, aminek a magyar kiadását támogatták, együttműködve a HVG kiadóval, derüljön most ki, hogyan találtak rá Hanna Ricsi könyvére. A szerző egyébként a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen.
A könyv az egyébként pont abból adódott, hogy tulajdonképpen az együttműködés az már egy sorozattá vált, és tudták, hogy mi az, ami nekünk érdekes és érdeklődés, és ugye az, hogy milyen könyvek megjelenését támogassuk, ez mindig egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt, hiszen mi is dobtuk be állandóan az ötleteket, ők is dobták be az ötleteket, na ez nem ez volt. Itt tulajdonképpen ők jelezték, hogy jön ez a könyv, még nincs kész, és hogy érdekel-e minket, mert ha igen, akkor elkezdenek a jogra licitálni. És hát megnéztük, és mondtuk, hogy jó. Úgyhogy ez még mielőtt megjelent volna kint eredeti nyelven, már azelőtt tudtuk, hogy ezt a könyvet akarjuk, és pont azért, mert pozitív, mert nem áltudományos, és mert tényekre épül az egész.
Azt írja a szerző, hogy van ugye optimista megközelítés, meg van pesszimista megközelítés, és az optimistán belül is van a józan vagy gyakorlatias optimista, valószínűleg ő az, mert hogy azt írja, hogy ez cselekvésre ösztönzi az embert. Azért ez nagyon jó, mert akkora az űrzavar van ezen a területen most.
Ezen is. Igen, és egyébként amikor mondtad, hogy optimista könyv, akkor így pont azon gondolkodtam, hogy hát mi szeretjük az optimista könyveket, és ezt így mindenki úgy gondolja, hogy az optimista könyv, hát az könnyű, hát az álmodozik az ember, meg az utópiát az könnyű festeni, de hogyha valaki elolvast ezt a könyvet, akkor rádöbben, hogy az optimizmus az egy iszonyú nagy felelősség. Tehát álmodozni lehet, de hogyha azt az álmot bármilyen mértékben, csak a legkisebb mértékben valóra akarod váltani, akkor az egy iszonyú felelősséget tol rád. Tehát az egyik oldalon igen, a pozitív szemlélet az nagyon jó, a másik szempontból sokkal nagyobb felelősség, mint a pesszimista, hiszen ott azonnal letolod magadról a felelősséget. Úgy se lehet megcsinálni, úgy se lesz jó, minden össze fog dőlni, a világ is úgy is fel fog forni, és akkor ezzel elengedtem az egészet.
Nekem azt tetszett nagyon ebben a könyvben, hogy nem érzed ezt a fenyegető légkört, felhívja a veszélyekre a figyelmet, de nem szorul össze az ember gyomra tőle. Másrészt meg elmondja a valóságot. Csak mondok egy példát az amazonasi őserdőkkel kapcsolatban, írja, hogy jó itt az oxigén kibocsátás, mennyire fontos, na de hát nullára jön ki, mert hogy ugyanannyi oxigént használnak el ezek az őserdők, esőerdők, mint amennyit termelnek. Vagy a műanyag felhasználásnál, hogy jó, kétszer-háromszor úgy lehet hasznosítani, de utána...
Igen, és cselekvésre ösztönöz. És nem csak azért ösztönöz cselekvésre, mert csináljatok már valamit, vagy csináljunk már valamit, mentsük meg a földet, vagy fordítsuk meg a trendeket, hanem amit ő nagyon jól megmutat, hogy egyrészt most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kezünkben vannak az eszközök, amikkel ténylegesen tudunk is tenni valamit. És hogy a legnagyobb baj, az nem az, hogy nincs eszköz, régen sem az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt eszköz a kezünkben, mióta az ember azóta van eszköz a kezében, legfeljebb nem tudja használni, vagy nem jól tudja használni. A nagy baj az az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Nem látjuk azt, ahogy az Amazonasnál mondtad például, hogy igen, ennek van egy másik oldala is. Nézhetjük azt, hogy most tulajdonképpen mennyi oxigéntől vágjuk el magunkat, amikor kivágunk egy fát, de hogy a fa az nem egy nagyon nagy oxigén termés, termelő, mert ő nagyon sokat fogyaszt is az éjszakák során. De a fára, ha még egy pillanatra visszatérünk, egy nagyon jó példa az, hogy hát a London levegője az akkor volt a legszennyezettebb, amikor fatüzelés volt, és hát ugye Angliában kiirtották az összes fát, gyakorlatilag minden építkezéshez vagy tüzeléshez használtak. Akkor, amikor ők átálltak a széntüzelésre, hát az már Kánaán volt, sokkal jobb volt a levegő. Ma meg már el sem tudjuk ezt képzelni.
Az nagyon érdekes, amikor azt írja, hogy most vagyunk bizonyos szempontokból a legjobb korban, tehát akár a gyerekhalandóság, stb.
Hát, hogy az írástudás.
Az oktatás, az egészség, ugye a higiénia, igen.
Így, tehát, mondhatjuk azt, hogy hát itt a világ vége, hát az emberiség a halálba menekül, vagy nem tudom, menetel.
Igen.
De hát azért vegyük észre, hogy mennyi minden pozitív történt a világban, és az optimizmus erről kell szóljon, hogy nézzünk körül, és lássuk azt, hogy mennyi jó dolog történt az elmúlt napon, az elmúlt héten, vagy az elmúlt évben, vagy az elmúlt évszázadban. És ha ezt megnézzük, akkor igen, egyre veszélyesebb a világ, mert azok az eszközök, amik a kezünkbe kerültek, egyre jobbak, és egyre inkább el tudjuk pusztítani magunkat, de a másik oldalon viszont csodálatos dolgunkat tudunk vele csinálni.
Még a szegénység ügyében nem nagyon lehet mit csinálni, nem?
Ez messzire vezet ez a kérdés, mert a múltkor volt egy érdekes beszélgetésem mesterséges intelligencia kapcsán, és tudom, hogy most nem szorosan kapcsolódik a könyvhöz, de a mesterséges intelligencia amennyi munkát, és amennyi szellemi munkát, és hogyha a robotok is elkezdenek valóban mondjuk az ember színvonalán működni, akkor amennyi fizikai munkát is átvesznek, tulajdonképpen a pénz és a jelenlegi gazdasági modellnek a működése is megkérdőjeleződik majd, és akkor innentől kezdve, ha a gazdasági modell megkérdőjeleződik, akkor a szegénység kérdése is újra értelmezendő lesz. Mert akkor abban a pillanatban, amikor a mi munkánkat megcsinálják a mesterséges intelligencia alapú eszközök, akkor tulajdonképpen az, amivel most pénzt keresünk, szellemi munka akár, arra már nem lesz szükség. Az egyik oldalon, a másik, hogyha ezt mondjuk az én mesterséges intelligenciám csinálja meg, és nekem termeli ezzel a értéket, vagy általam teremtődik így érték, akkor nekem keresi a pénzt, neki nem kell.
Kérdés, hogy az érdekek, tehát társadalmi érdekek hogyan változnak, vagy változhatnak majd most is. Ezért szerintem sok meglepetés éri az olvasót a könyv kapcsán, mert például írja, hogy amennyi élelmet termelünk, az kétszer annyi, mint amennyi a világ teljes lakosságának elegendő lenne.
Igen.
És mégse kerül el hozzájuk.
A könyvnek az egyik nem kimondott, de mégis nagyon sokszor hangsúlyozott mondandója, ez a angolul ez a sharing is caring, és egyrészt ez az egyik üzenet, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és nem csak a földi, vagy a természeti, vagy az ökológiai környezetünkre, az emberi környezetünkre is, akkor azzal már nagyon sokat tudunk segíteni a környezetten magán. Mm. És ebben benne van az, hogy igen, nem dobom ki, megpróbálom újra felhasználni, vagy megpróbálom azt valahogy értelmes módon kezelni, és nem pedig rögtön a szemetes irányába mozgok, akármivel.
Azt is írja, hogy egy brit állampolgár 77 kiló műanyagot termel évente, egy amerikai 129 kilogrammot termel évente, és ugye arra is van ötlete, hogy hogyan kéne ezt megakadályozni, hogy mondjuk ezek az óceánban kössenek ki. Mindenre van egy jó, vagy jónak tűnő megoldása.
Igen. Ami nekem például a könyvvel egy nagyon nagy tanulság volt, ez a műanyag újra értelmezése, mert ugye a műanyag az egy bűnös dolog, és az egy nagyon rossz dolog, de tulajdonképpen azért lássuk be, hogy nem a műanyaggal van önmagával a probléma, hanem az, hogyha a műanyagot nem felelősen hasznosítjuk. Tehát van egy csomó olyan tárgy, amit hogyha elkészítünk műanyagból, nem lehetne jobban elkészíteni, vagy nem lehetne akár környezetbarátabb módon elkészíteni, de az, ami így elkészült, az évekig, évtizedekig használható, és akkor az egy teljesen pozitív dolog. A másik oldalon pedig az egyszer használatos palack az a legrosszabb dolog, mert az a tengerbe kerül. És ezt kell megnézni, hogy például a műanyag termékeknek mi az életciklusa, és hogyha azzal tudok foglalkozni, hogy olyan dolgokat használok műanyagból, amelyeknek az életciklusa az nem az egyszer használatos, hanem pont a tartós eszköz, akkor már sokat tettem én is a földért. És a könyv az azért nagyon jókor jelent meg, ezt még hozzá kell tenni, mert egy olyan pillanatban, amikor amúgy is, tudod, régen beszéltünk az exponenciális fejlődésről, meg ezekről, és erről lehet vitatkozni, hogy ez van, meg nincs, meg mennyire gyorsul. Tehát jelen pillanatban, amióta megjelent a könyv, az anyagtudomány olyan robbanásszerűen fejlődik, beleértve a műanyagot is, hogy el se tudjuk képzelni. Ennek mindig csak így, amikor már mondjuk egy-két év múlva majd az ipari termelésbe bekerül, akkor döbbenünk rá, de hogy közben, ha valaki közelről nézi, akkor sokkal inkább látja. Tehát példaként most a 3D nyomtatást hoznám, amiről sok vita van, hiszen a 3D nyomtatás az alapvetően műanyag fókusszal működik. De azt nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatók, hogy a 3D nyomtatók nagy része az tulajdonképpen kukorica keményítőből készített műanyaggal működik, és az úgy elkészült tárgyak, azok komposztálhatóak, és 3-6 hónap alatt lebomlanak. Nem tartós, nem maradandó, na de pont arra, hogy most kinyomtatok valamit, és akkor a gyerek játszik vele, és utána meg nem, arra tökéletes. A másik leggyakrabban használt anyag, az pedig egyébként pont a PET. Tehát most a PET palacból csinálnak nagyon sok helyen már 3D nyomtatáshoz alapanyagot, mert akkor újra tudják hasznosítani. És ez csak egy példa arra, hogy a technológiai fejlődés az olyan tempóban halad előre most, hogy még én is, amikor mondjuk egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy valami mondjuk negyed évente kerül elő benne áttörés vagy felfedezés, most ez hetente, naponta zajlik, és ez fantasztikus és rémisztő is. És a felelősséget pedig, hogyha valaki ezt látja, akkor egyre inkább érzi, hogy úristen, de ezeket az eszközöket mi hogyan fogjuk tudni értelmesen birtokba venni, használni, és nem a önmagunk elpusztítására, hanem az önmagunk fejlesztésére. Tehát ha valaki jól olvassa a könyvet, akkor az egyik oldalon az optimista könyv az rémisztő tud lenni, hogy úristen, mi van a kezünkben. Tehát az emberiség sorsa van a kezünkben. És megtanít minket a könyv arra, hogy ezt hogyan tudjuk pozitívan befolyásolni. Csak ehhez meg kell értenünk, hogy hol tartunk a világban. És nem csak azt, hogy mennyi minden rosszat teszünk a világért nap mint nap, hanem mennyi jó dolog történik körülöttünk, meg a világban is. És persze, ha akarom, akkor tudom a rossz dolgokat kiemelni, de nem ez a cél, mert abból nem lesz fejlődés.
Nem beszélve arról, ahogy az egész könyv indul, hogy amikor megkérdezik a fiatalokat, hogy mi a helyzet a gyerekvállalással, ugye az az első mondat, hogy erre a világra, ami pusztítja magát, és a globális felmelegedés, klímaváltozás, fenntarthatósági problémák, tehát erre a világra én nem szülök gyereket.
Igen, tehát szerintem, és persze ebben a nagyon zajos életben az agyunk az alapból a veszélyekre van húzalozva még mindig, és hát ha csak a rossz híreket emeljük ki, mert akár az jön szembe, akár nem hajlamosak vagyunk csak azokat észrevenni, akkor elsikkadnak azok a dolgok, amik a jó oldalai a történetnek, és akkor onnantól kezdve én befordulhatok, és mondhatom azt, hogy se gyerekvállalás, se semmit nem szeretnék, mert minek nincs értelme. De hát közben meg igen. Tehát a gyerekvállalás ez egy jó példa, mert ha... és nekem a könyv egy kicsit ilyen ébresztő is ebből a szempontból, beszélgessünk, és akkor arról beszélgetünk, hogy igen, a légszennyezés, a felmelegedés és az édesvízkészlet és hasonló, és akkor, ha ezt mind így alapul veszem, akkor igen, azt mondom, hogy tulajdonképpen nincs nagyon jövője az emberiségnek, miért is akarnék én gyereket vállalni. Na de, hogyha azt mondom, hogy jó, de ha nézd meg, hogy most sokkal jobb körülmények közé tudsz gyereket vállalni, mint 100 évvel ezelőtt. És úgy, hogy 100 évvel ezelőtt még éppen mondjuk a világháborúk előtt voltunk, tehát ha meg azt veszük, akkor meg még rosszabb. Tehát ehhez képest most sokkal nagyobb értelme van ennek. Csak azért gondoljuk, hogy nincs értelme, mert nagyon sok minden mást is látunk, sokkal többet látunk, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
Előre, igen.
De azt is hozzátenném, hogy ez hajlamosít minket arra, hogy amit látunk, azt gondoljuk, hogy mindent látunk, holott már képtelenek vagyunk mindent látni. És a könyv pont ebben nagyon jó, hogy egy csomó olyan szempontot, egy csomó olyan irányt mutat meg, amit így nem feltétlenül veszünk észre.
Ugye ír arról, hogy igen, ez a plusz 6 fokos hőmérséklet emelkedés, ez valószínűleg elkerülhetetlen, de lehet hozzá alkalmazkodni.
Abszolút. Az emberi intelligenciát azt abban lehet mérni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változó feltételekhez. És ha azt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ma a világ semmivel sem változik gyorsabban életminőség vagy élhetőség szempontjából, mint akár 100 éve. Változik a világ, 100 éve is változott, 100 éve is volt már globális felmelegedés, csak akkor nem vettük észre, vagy nem tudtuk. Előtte pedig volt globális lehűlés is, és ahhoz is kellett alkalmazkodni. A kérdés csak az, hogy ha intelligensek vagyunk, akkor az a természetes viselkedés, hogy miért ne tudnánk ehhez alkalmazkodni, hiszen emberek vagyunk, nekünk megvan a tudásunk, az intelligenciánk, a látásmódunk ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet, és annak megfelelően tudjunk rá reagálni. Sőt, ha, és itt nem arról beszélek most, hogy istenek vagyunk, de sőt, ha okosak vagyunk, akkor azért tudunk ez ellen tenni, és tudjuk ezt befolyásolni is értelmes módon. A példa az az ózonlyuk. Felismertük, hogy ez káros, felismertük, hogy ez veszélyes, sokkal veszélyesebb volt, mint a globális felmelegedés, tettünk ellene, és most már gyakorlatilag úgy élünk együtt vele, hogy szinte nincs is. Ez abszolút egy nagyon jó példa, hogy maga az emberi tudatosság az hogyan tudja a világot pozitív irányba is terelni. A fenntarthatóság, a környezetvédelmet.
Egy oldal, tulajdonképpen 3 bekezdés a pekingi történet. 2008-ban volt a nyári olimpia, azt hitt, hogy a pekingi levegő minősége elképesztően rossz volt, 2013-ra már a néparag a tetőfokára ágott, borzalmas szennyezettségről beszéltek az emberek, és aztán szigorú korlátozásokkal sújtották a gyárakat, a régi autókat végleg kivonták a forgalomból, a városok közeli szénerőműveket bezárták, átálltak a szénkazánokról a gázkazánokra, amelyek sokkal kevésbé szennyezik a levegőt, és a légszennyezettség szintje 2013 és 2020 között 55%-kal esett vissza.
Ez tulajdonképpen 12 év alatt a légszennyezettség az visszafordítható volt, sőt egy olyan szintre hozható volt, ami a világ légtisztaság szempontból élvonalába rakta Peking. Azóta eltelt 5 év, és most mondanám azt, hogy tippeljen bárki, hogy vajon a Peking légszennyezettsége ez alatt hogyan változott, megsugom, még jobb lett. Ugye Kína, azért hozzá kell tenni, hogy elektromos autógyártásban most már mindenki megmondja, hogy nagy hatalom lett, és gyakorlatilag ők azok, akik ennek a legnagyobb driverei. Náluk zajlik legnagyobb forradalom ebből a szempontból a régi rossz minőségű autók lecserélése új elektromos autóra.
Pap Lászlóval beszélgetünk Hanna Ricsi könyvéről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Egy kis szünetet tartunk, addig szerintem érdemes a szerzőre és erre a kötetre is rákeresni a neten, de néhány perc múlva visszajövünk és folytatjuk további izgalmas példákkal ezt az interjút.